Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a tartozásokról egy ügyvéd szemével, és az idei gyermekparlamentről is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Tartoznak önnek, de nem fizetnek a felszólításra. Ha szeretné pénzét gyorsan visszaszerezni, pereskedés nélkül is megteheti, csak indítson fizetési meghagyásos eljárást adósával szemben egy közjegyzőnél. De fizetési meghagyást ön is kaphat bármikor, pénzkövetelés vagy lejárt számlák esetén bárki kezdeményezhet ilyet. A bizonyítás nélküli perenkívüli eljárás gyors és kíméletlenül eredményes, a határidők pontos betartása tehát elemi érdekünk. Ha mulasztunk, késünk, időt húzunk vagy bujócskát játszunk, akkor sem mentesülhetünk a fizetéstől. Valóban ennyire egyszerű lenne a pénzünkhöz jutni fizetés meghagyással? Megúszható-e az eljárás, és hol hibázza el a legtöbb adós? Dr. Fekete Tünde ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Mi a fizetési meghagyás lényege, és ki indíthat ilyet?
A fizetési meghagyás egy nem peres eljárás. Közjegyző indítja, illetve bárki indítja közjegyzőn keresztül, kapja meg az adós. Az én praxisomban gyakorlatilag a legtöbb esetben az szokott előfordulni, hogy megkeresnek telefonon, hogy már a végrehajtó keresi őket, vagy kapott egy fehér borítékot. Ezért én mindig a fehér borítékos időszaknak hívom ezt. Nem szokták az emberek tudni, hogy egy sima keskeny boríték, fehér boríték, mint amiben a csekkeket kapjuk, MOK felirattal a feladótól, az egy nagyon fontos irat. A MOK-ot sem tudják, hogy micsoda, Magyar Országos Közjegyzői Kamara, nagyon kell figyelni, mert ez egy tértivevényes irat, joghatása van. A tértivevényt nem biztos, hogy aláírjuk, mert a posta, mióta a COVID bejött, ugye már a COVID szabályok alapján a posta, postás is aláírhatja, ezért nem tudjuk, hogy egyáltalán tértivevényesen jött ez a levél. Ha megjött egy ilyen boríték, átvesszük, nagyon fontos, hogy 15 napon belül ellentmondással kell élni.
Mi van, hogyha nem veszem át a postai értesítést, és vagy éppen nincsen magyarországi lakcímem, akkor megszűnik az eljárás?
Nem szűnik meg az eljárás. Nagyon nagy hiba ebben az esetben, az adósok nem is tudják néha, hogyha akár elmennek külföldre egy hétre, és az alatt jön egy ilyen levél, akkor a 15 nap valószínűleg elketyeg, és nem is tudják, hogy milyen eljárás van ellenük, sőt, még több veszélyes lehetőség is van, ezt majd később kitérek, és általában a végrehajtó az, aki először tényleg megtalálja őket. Ez nagyon veszélyes.
El lehet-e bújni a fizetési meghagyási értesítés elől? Tehát van értelme kidobni a kukába, nem átvenni, letagadni, elaludni?
Semmi értelme nincs, nem jó, sőt, kifejezetten károsnak tartom. Ugyebár az az érdekes, amikor valaki lakcím nélkül ide, ilyenkor is ügygondnokot rendelnek ki, tehát az eljárás megy tovább, ezért én mindig hangsúlyozom azt, hogy a lakcímet be kell jelenteni, hogy tudjuk, hogy mit kapunk, illetve arra tudjunk reagálni, hiszen a jogorvoslatok itt nagyon fontosak. Át kell venni a levelet.
Vitatható-e a fizetési meghagyási kérelem? Ellent lehet-e mondani?
Igen, maga a fizetési meghagyás szó is némileg idegenül hangzik, hangozhat a magyar emberek számára, és az ellentmondás is egy ilyen idegen szó, de gyakorlatilag ez a jogorvoslatot jelenti. Nagyon fontos, hogyha megkapunk egy ilyen bonyolult, pici betűs nyomtatványt, nem is tudjuk értelmezni, valakivel értelmeztessük magunknak, vagy magyaráztassuk meg, 15 napunk van ellentmondással élni, vagyis vitatni. Egy mondatot kell beírni, vitatom a követelést. Ezt tértivevényes levélben föl kell adni, nagyon fontos, hogy az ügy azonosító számot pontosan írjuk rá, mert csak ekkor foglalkozik vele a közjegyző, még egy mondat, vagy pedig bemegyünk bármelyik közjegyzői irodába, és ott előterjesztjük az ellentmondásunkat, vagy megkeresünk egy ügyvédet, hiszen ők is hozzáférnek ehhez a fizetési meghagyásos rendszerhez.
Az ellentmondással nem intézzük el az ügyet, viszont haladékot kapunk.
Igen, a közjegyző, ahogy beérkezik hozzá az ellentmondás, jó esetben, akkor felhívja a jogosultat, aki indította a fizetési meghagyást, hogy vagy perré alakul az eljárás, vagy pedig ha határidőn belül nem válaszol a jogosult, akkor megszünteti az eljárást.
Milyen formai követelmények vannak az ellentmondásnál? Hogyan kell megfogalmazni egy ilyet?
Semmilyen formai követelmény nincs, illetve hogyha magánszemély kapja ezt a levelet, és szerencsére határidőben van, akkor én javaslom, hogy két tanús levéllel, ügyiratszámmal ellátva adja föl ezt az egy mondatot, hogy vitatom a követelést, amennyiben nem ismeri el.
Kell-e bizonyítanom az igazon?
Nem.
Tehát semmit nem kell leírnom, csak azt, hogy nem, csak vitatom.
Igen.
Részleteket sem. Mikor kerül erre sor egyébként?
Azért nem kell bizonyítani, mert maga a fizetési meghagyásos eljárás is egy olyan nemperes eljárás, amiben amikor a nyomtatványban kijelenti a jogosult, hogy büntetőjogi felelőssége tudatába kijelenti, hogy a fenti adatok, mármint a követelés, egy rezsitartozás vagy egy kölcsönösszeg követelése a valóságnak megfelel. Ezért csak kipipálja ezt a rubrikát, nyilván ebből következik, hogy a kötelezett, aki megkapja ezt a levelet, az is joggal vitathatja ezt a tartozást. A bizonyítás az később jön.
Lehet-e többször ellentmondással élni?
Nem, egyszer kell, illetve lehet többször, ha 15 napban benne vagyunk.
Tehát ott lehet azért játszani, pingpongozni, hogy jön az újabb felszólítás, azt megint ellentmondással visszaküldöm, megint jön egy, tehát el lehet húzni az időt?
Igen, de egy ügyben egyszer van egy 15 nap, arra álláspontom szerint elég egyszer válaszolni, de határidőben olyan előfordul, és az is nagyon veszélyes, hogy egyes pénzügyi intézmények, követeléskezelők, de akár magánszemélyek is többször indítanak fizetési meghagyásos eljárást, ha az előzőt hagyták úgymond megszűnni, akkor ugyanarra, vagy egy elévült követelésre még egyszer beadhatnak fizetési meghagyást, tehát mindig, ha kapunk ilyet, mindig válaszolni kell.
Vitatható-e később a követelés?
15 nap ba bele kell férni, utána már nagyon nehéz vitatni a követelést.
Vannak-e költségei az eljárásnak, a fizetési meghagyási eljárásnak, és mekkora összegről van szó?
Ha adós vagyok és ellentmondással élek, az ingyen van, illetve egy postaköltség merül fel. Nem tudom most pontosan, hogy nyilván, ha közjegyzőhöz vagy ügyvédhez fordulunk, akkor annak lehet egy minimális díja. Ha én indítok fizetési meghagyást, akkor annak vannak költségei. 3 millió alatt forint követelés alatt kötelező a fizetési meghagyást indítani. 3% az illetéke, a minimum összeg az 8000-ről 12 vagy 15000-re emelkedett, elnézést nem tudom, pontosan benne van a törvénybe, 12000, és van egy maximális összege is, tehát illeték kötelezettsége van.
Ha jól értem, akkor a közjegyző nem is jogosult vizsgálni a tartalmom, igazságtartalmát, csak eljárást indít, viszont hogyha ez az eljárás megleked, akkor perré alakul az ügy. Mikor alakul, milyen esetben, és ki fizet ilyenkor a perköltséget?
Igen, a közjegyző nem köteles és nem is jogosult vizsgálni a követelés fennállását, valószínűségét. Ez akkor történik majd, ha perré alakul ez eljárás, a közjegyző állapítja meg, ha beérkezik az ellentmondás.
Milyen költségekre számíthat az, aki belemegy egy ilyen perbe, ki fizeti?
Ha perré alakul az eljárás, akkor a peres eljárás általános szabályai vonatkoznak rá többé-kevésbé, tehát akkor ki kell egészíteni a 3%-os illetéket a 8%-os peres illetékre, és keresetlevelet kell írni, egy kezdeti eljárási illeték van, esetleg ügyvédi munkadíja, ha azt vesz igénybe, és a végén a pervesztes fél fizeti az összes költséget, a per megindulása esetén, ugyebár ezeket előlegezni kell.
Mi az ön személyes tapasztalata a praxisából a fizetés-meghagyási eljárások hány százaléka sikeres, és hány százaléka szokott perré alakulni?
Hát a 80% az végrehajtás alá kerül, 20% van, amelyik sikerrel jár, vagy azért, mert beszéltek velem, vagy azért, mert egyébként is ismerik ezt a rendszert, de nagyon kevesen ismerik sajnos.
Dr. Fekete Tünde ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Diákok kérdezhették a kormány képviselőit a parlamentben a Gyermekjogok Világnapja alkalmából. A Gyermek- és Ifjúsági Parlamentet 11. alkalommal rendezte meg az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Az Országház felsőházi termében mintegy 300 diák foglalt helyet Magyarország minden részéről, valamint a határon túlról. A fiatal képviselők miniszterekhez és államtitkárokhoz intézhették kérdéseiket, a kapott válaszokat pedig a házszabály szerint szavazásra bocsátották. A főbb témák idén az űrkutatás, a környezetvédelem, a sport, az egészségvédelem, az internetbiztonság és a mesterséges intelligencia voltak. Lakatos László összeállítása.
Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez, ha képviselő lennék? Ezzel a címmel hirdetett pályázatot a tanévkezdés után a 8-18 év közötti gyerekek, fiatalok részére az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A legjobb pályázatot beküldők az ország minden tájáról, illetve a határon túlról, Székelyföldről, Csángóföldről és a Vajdaságból kaptak meghívást a 11. Gyermek és Ifjúsági Parlament rendezvényére. Az utazási és étkezési költségeket az Országgyűlés vállalta át, a gyerekek épületsétán is részt vehettek az országházban, majd az ebéd elfogyasztása után megkezdődött a parlamenti ülés, ahol interpellálhatták a kormány képviselőit. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke szerint sokat változtak a gyerekek által feltett kérdések az elmúlt évtizedben. Edvi Pétert hallják.
A gyerekek teljesen egyértelműen okosabbak, jobban odafigyelnek a világra, ugyanakkor meg más kérdések izgatják őket ma, mint adott esetben 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát régen például szinte egyáltalán nem kaptunk kérdéseket az internettel kapcsolatban, nem is létezett igazából, bár állítólag az informatikusok azt mondják, hogy mesterséges intelligencia létezett, már csak mi nem tudtunk róla, és hát ezek a kérdések most teljesen egyértelműen tömegével érkeznek be hozzánk, de az is érdekes, hogy a gyerekek a saját biztonságuk érdekében is feltesznek kérdéseket, nem csak az interneten, hanem teljesen egyértelműen a belügyminiszternek is, hogy vajon mit csinál a kormány annak érdekében, hogy ők az iskolába biztosabban érezzék magukat. Tehát, hogy ebből a szempontból is nagyon erősen változott a világ, nem beszélve arról, hogy valószínűleg Kapu Tibornak köszönhetően több kérdés is érkezett az űrkutatással kapcsolatban.
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét hallották. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy a második magyar űrhajós küldetése jelentősen növelte az űrkutatás és a természettudományok iránti érdeklődést a fiatalok körében. Ferenc Orsolyát hallják.
Fantasztikus érdeklődés kísérte és kíséri most is a Hunor programot, és milliók követték nyomon Kapu Tibort és a nemzetközi űrállomás pályáját, amíg a magyar emberünk fenntartózkodott az űrállomás fedélzetén. Óriási a hatása, és nagyon-nagyon sok kísérlet a sok tudományos eredmény mellett az egyik legfontosabb, hogy a fiatalok érdeklődnek az űrkutatás és a természettudományok iránt. Mindenhol teltházas előadásokat tart Kapu Tibor is, Cserényi Gyula is, jó magam is, ha iskolákba megyünk. Tehát látszik az, hogy igen, ez egy óriási dolog, de elég csak arra gondolni, hogy kevesebb űrhajósa van az emberiségnek Jurij Gagarin óta, mint a hány Forma 1-es pilóta. Tehát ez egy nagyon exkluzív klub, nagyon elit klub. Tibor a 636. sorszámot kapta meg, amikor fenntartózkodott, Peggy Whitson tűzte ki rá ezt a megtisztelő számot. És ez azt jelenti, hogy Magyarország visszakerült abba az élcsapatba, ahol valaha is tartózkodott, hiszen Farkas Bertalan személyében a 7. nemzetként adtunk űrhajóst a világnak. Tehát ez egy komoly teljesítmény, nehéz ide bekerülni, nagyon sok mindent kell hozzá tudni egy országnak, és mi komoly tudományos portfóliót küldtünk fel Tiborral. 25 tudományos kísérletet hajtott végre, ami az összesen egyébként nagy számú kísérlet, 60 kísérlet, amit az Axiom 4 végrehajtott, annak közel a felét a magyar űrhajós végezte.
És hogy akkor a kislány kérdésére is legyen válasz, női űrhajósunk lesz-e a közeljövőben?
Én azon dolgozom, hogy legyen. Én magam szeretném, hogyha a Hunor program folytatódna, hiszen én, mint a Hunor program vezetője, közel 8 éve dolgozom azon, hogy ez a program ilyen sikeres legyen, és most már van egy nagy csapatunk, van kompetenciánk, most már megmutattuk, kitapostuk az utat, most már az út kvázi járható, és bár az előző válogatásnál most, ahol Tibor és Gyula bekerültek a kiválasztásba, kevés lány jelentkezett eredetileg, ezért nem sikerült még női űrhajóst kiállítanunk, de mindenképpen nekem személyesen is ambícióm és célom, hogy magyar nő is kerüljön a kiképzett és majd esetleg valóban repült női űrhajós flottájába az emberiségnek.
Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztost hallották. A belügyminisztériumot a köznevelési államtitkár képviselte a Gyermek és Ifjúsági Parlament ülésén. Maruzsa Zoltánt hallják.
A legkönnyebb kérdés mindig azt megválaszolni, amikor a kérdésben szereplő állítás valójában nincs úgy. Ilyenkor általában egy intézményi hibás gyakorlat, ami például inspirálja azt az adott kérdést, de a válaszolónak könnyű dolga van, hiszen valójában a jogszabályok mást mondanak. A legnehezebb kérdések mindig azok, amikor valami akár máshogy is lehetne, de valamilyen nyilván az érintett állampolgárok előtt nem teljesen világos oka van annak, hogy miért van ez így. Ilyen például a kérdések között az, hogy ha valaki egy megfelelő szintű érettségit tesz, akkor erre kap nyelvvizsgát, de a nyelvvizsga alapján miért nem mentesül az érettségi alól az adott nyelvből. Ennek ugye megvan a maga a magyarázata, hiszen mivel az érettség alapján számítunk felvételi pontszámokat is, és nagyon sokféle nyelvvizsga létezik, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem külföldi nemzetközi nyelvvizsgák is, ezért ahhoz, hogy pontot tudjunk számítani egységesen, ahhoz nem nagyon megfelelő bemenet az, hogy mondjuk tucatnyi nyelvvizsgarendszerben eltérő százalékos vagy eltérő ponteredmények szülessenek. Ennek ez a nagyon profán magyarázata, de ezt értelemszerűen az érintett állampolgár nem mindig látja ilyen diverzifikáltan, a szabad így fogalmazni.
Egyébként az AI-jal kapcsolatos kérdések mennyire vannak asztalon? Tehát az, hogy a közoktatásban az AI-ról essen szó, akár az árnyoldalairól is, mert nekem úgy tűnik, hogy ez a korosztály már szinte napi használója a mesterséges intelligenciának.
Valóban merült fel olyan kérdés, amit a tananyag modernizációra, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazására vonatkozik, és teljesen jogosan, hiszen ez valóban betört az életünkbe, mióta a ChatGPT elkezdte a maga működését, és azóta további hasonló szoftverek jelentek meg. Nyilván a diák nem mindig látja azt, hogy egyébként, amikor ez megtörtént, akkor ezzel párhuzamosan mi is elkezdtük ezeknek a tartalmaknak a beépítését. Most tanév kezdéskor egyébként 58 helyen jelent meg különböző tankönyvekben, okos tankönyvekben, mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeret, vagy olyan feladat, amikor mondjuk egy QR kódra kattintva azt kapta a diák az okos tankönyvből, hogy kérdezd meg a szoftvert, mit mond rá, vizsgáld meg, hogy mennyire válaszolt jól vagy nem jól. Tehát megkezdtük az ezzel kapcsolatos ismereteknek a beépítését, alkalmazását, és a tanév folyamán is, nem a nyomtatott, hanem az okos tankönyvön, az oktatási hivatal ezen folyamatosan dolgozik. Az is egészen biztos, hogy ezzel nem érünk a végére a következő időszakban, hiszen robbanásszerűen fejlődik ez a technológia, ezért a tanúgyi igazgatásnak igazán fel van adva a lecke, hogy akár a digitális kultúra tantárgy keretein belül, akár a többi tantárgyban hogyan tudjuk ezt az újfajta módszert, amit a mesterséges intelligencia biztosít számunkra, a lehető legjobban használni.
Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt hallották. Mivel a gyerekek minden nap szembesülnek a menzákon a közétkeztetés kihívásaival, nagyon érdekelte őket, hogy mit tesz a kormány azért, hogy egészséges és jó minőségű ételeket kaphassanak az iskolában. A kérdésre Nagy István agrárminiszter válaszolt.
Én évek óta jövök és válaszolok a fiataloknak, mert a legizgalmasabb parlamenti folyamat egyike. Hiszen a fölnövő generáció az őszinte, tiszta szívvel és hatalmas érdeklődéssel fordul az őt körülvevő világ iránt, és nem kíméli a minisztereket a kérdéseivel, és én ezért jöttem, hogy megválaszolva a kérdéseket, szövetségessé állítsuk őket, hogy nem csak a kérdéseket kell feltenni, nem csak a problémára kell rávilágítani, hanem részévé kell válni a megoldásnak. Ezt akarom számukra elmondani.
Ez lesz a válasz. Akkor azt most nem tudja elmondani, hogy mit fognak tenni azért, hogy több egészséges étel jusson az iskolákban?
Hát dehogy is nem. Hát ez természetesen beszélni kell. Nem véletlen az, hogy növeljük évről évre a helyi előállítású élelmiszerek vásárlását a rövid ellátású láncból. Nem véletlen, hogy 10%-onként akarjuk emelni az öko és a bio élelmiszereket a közétkeztetésben. Mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a felnövő generáció egészségesebb legyen, hogy a menza finomabb legyen. Nem véletlenül a szabad választásos ételeknek a kérdésköre mind-mind olyan dolgot igyekszünk előhozni, amellyel a gyerekeknél rávilágítjuk arra, hogy mennyire fontos az étkezés, hiszen azzá lesznek, amit esznek. Nekünk felnőtteknek a feladatunk, hogy egy egészséges generáció nőjön föl. Ehhez pedig az egészséges élelmiszer hozzájárul.
Nagy István agrárminisztert hallották. A menza mellett az egészségügy helyzete és a különösen vidéken égető szakember hiány is érdekelte a gyerekeket. Az egészségügyel kapcsolatos kérdésekre Takács Péter egészségügyi államtitkár válaszolt.
Komolyan kell venni a fiatalokat, és úgy kell nekik válaszolni, hogy az ő érdeklődésüket minden szempontból kiszolgáljuk. Ennek igyekszik mindenki eleget tenni, államtitkár kollégák, miniszterek, akik itt vannak, és szerintem ezt az ifjúság értékeli is.
Elfogadták a válaszát?
Hát sajnálatos módon az egészségügyben még mindig nagyon sok tennivaló van, úgyhogy ilyen fél sikert értem el, tehát nagyon sok tartózkodás volt, és ezért nem sikerült elfogadni, de hát a munkának nincsen vége, ez is egy visszajelzés, hogy itt még bőven van tennivaló egészségügyi területen.
Egyébként nagyon lényegre törő kérdés volt, de valószínű, hogy ez az, ahogy szokták mondani, 10 millió forintos vagy dolláros kérdés, hogy hogyan lehetne ezt egy csapásra megoldani. Egyébként látnak bármiféle megoldást arra, hogy mindenhol a szakdolgozói létszámot növelni lehessen?
Hát egy csapásra sehogy, és egyébként pedig azt látjuk, amit a fiataloknak is elmondtam, tehát ez egy hosszú, egymásra kapcsolódó és egymásra épülő feladatlánc, ami előtt mi állunk. Ez nem csak Magyarországon, hanem az egész nyugati világon kihívást jelent. Az OECD országok minisztereivel Párizsban találkoztunk tavaly, és a fő fókusza annak a megbeszélésnek az az volt, hogy hogyan tudjuk megfelelő mennyiségű szakemberrel ellátni az egészségügyet a teljes nyugati világban. Ugyan és öregedik a lakosság, sok krónikus betegséggel élő állampolgárban extrém módon megnő az ápolási igény, és a WHO és az OECD úgy számol, hogy 2050-re közel meg kéne duplázni az egészségügyben dolgozók létszámát. Na hát ez egy nagyon kemény feladat, de hát dolgozni kell ezen.
Takács Péter egészségügyi államtitkárt hallották. A 11. gyermek és ifjúsági parlament ülésén rengeteg sporttal kapcsolatos kérdés is felmerült, így egy Budapesten megrendezendő olimpia kérdése is, de az is kiderült, hogy a gyerekek a külpolitika iránt is fogékonyak, így a budapesti békecsúcs kérdése is felmerült. Már besötétedett, mikor a 11. gyermek és ifjúsági parlament befejezte munkáját. A fáradt, de jókedvű ifjú képviselők hazaindulhattak, azonban a határon túli gyerekekre még több órás éjszakai buszozás várt.
Balogh Sándor Ómeó, Magyar Mecske Általános Iskola.
Érdemes volt eljönni, hogy érzed?
Igen, érdemes volt, mert sok a szép, látványos dolog.
Mit tetszett a legjobban?
Hát az utadás, a parlament, meg a korona.
Kovács Beáta vagyok, Székelyföldről érkeztem. Nyárad-Szeredában, Maros megyében található, Szováta és Marosvásárhely között.
Milyen korán kellett felkelni, hogy ide tudjál jönni?
Hát tegnap utaztunk, és szombat este kezdődött el az út, este 10-kor indultunk.
Egy napot utaztatok?
Hát egy éjjelt.
Megérte? Ez a hosszú út, mert gondolom most visszafele is legalább ennyit fogtok utazni.
Megérte.
A gyermek és ifjúsági parlamentről Lakatos László összeállítását hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök.